a gazdasági magazinműsor támogatója, Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, MNCO Training senior trénere.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazinműsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája pánik helyett tudatos vezetés. A gazdasági bizonytalanság, a munkaerőhiány, az infláció és a folyamatos változások korában egyre több vállalkozó teszi fel a kérdést, hogyan lehet stabilan vezetni egy céget válság idején. Meghívott vendégem és beszélgetőtársam Suba Lóránt közgazdász, szervezetfejlesztési konzultáns és cégvezető, a Híd a válságból, pánik helyett tudatos vezetés című könyv társszerzője. Nagy szeretettel köszöntelek, Lóri, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad ma esti felkérésemet.
Szép napot kívánok én is, hálásan köszönöm én is a felkérést, mindig nagyon jól esik, amikor egy ilyen színvonalas műsorba felkérnek, és nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és a gazdasági műsor követőit is.
Hogyan, milyen ötlet és elgondolás alapján született meg a Híd a válságból, pánik helyett tudatos vezetés című könyv, amelynek társszerzője vagy?
Hát igazából maga a könyv már régóta születik, tehát az azt jelenti, hogy már régóta írogatjuk azokat a tapasztalatokat, azokat a nézőpontokat, amelyekkel úgy gondoltuk, vagy úgy gondoljuk mai napig, hogy az erdélyi magyar cégvezetőknek egy megoldást tudunk nyújtani. Viszont maga ez a szó, hogy híd, az a társszerző, az én társam Vince Robertnek az ötlete volt, amikor is igazából kim volt a Karib-tengeren, van is egy ilyen fejezet benne, és ott volt egy híd, ami igazából inspirálta, és azért kapta ezt a nevet, úgyhogy Híd a válságból lett a könyvnek a címe.
Mit tartalmaz, kiknek ajánlott a könyv, kikhez szól?
Hát igazából egyszerű, használható, bevált módszereket tartalmaz, mindazokat a, mondhatnám úgy, technológiai fejlesztéseket, vagy régóta megfigyelt technikákat, amelyeket az erdélyi cégeknél láttunk, hogy működik. Szól ez gyártó cégeknek, akik egyszerűen valamit gyártanak, szól pékségeknek, üzemeknek, műhelyeknek, nem csak cégvezetőknek, hanem akár ezeknek a műhelyeknek a vezetőinek, szól építkezési cégeknek, építkezési cégek tulajdonosainak, szól akár termelő cégeknek, nagykereskedőknek, viszont én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó nézőpontokat tud adni étterem és vendéglátóhely tulajdonosoknak is. Úgyhogy nekik, erdélyi cégvezetőknek szól ez a könyv.
Miért érdemes elolvasni a megoldást kínáló új könyvet?
Hát ha kellene mondjak egy szót, vagy két szót, ami jellemző kell legyen egy kis és középvállalkozásra a mai világba, főleg itt Erdélyben, az a gyorsan reagáló, tehát a gyors reagálás. Ha megnézzük, akkor a multi az valahogy így vagy úgy, de túlél. Ha nem is él túl, akkor gyakorlatilag neki sokkal lassabb az elesése, vagy lassabb, ahogy egyszerűen tönkre megy, hogyha használhatom ezt a szót. És nekünk erdélyi kis és középvállalkozásoknak az egyik legfontosabb dolog, amire kell figyeljünk, hogy gyorsan tudjunk reagálni. És ilyen gyors reagálásra írtuk meg ezt a könyvet, ami tudatos utat, tudatos egymásra épülő módszereket mutat meg, hogy hogyan tudja egy cégvezető tudatosan pánik helyett kialakítani azt az útvonalat, ahol ő maga is biztonságban érzi magát, megfelelő változásokat hoz, és a munkatársak is pont úgy megértik, és támogatják abban, illetve közösen tudják egy magasabb tudatossági szintre emelni a vállalkozást.
Csupán két nappal ezelőtt kaptam készhez ezt az új könyvet, amit ti írtatok szerzőtársaddal együtt, ezért megkérlek, hogy ismertesd, mire épül, milyen fejezeteket tartalmaz ez a könyv, hiszen ahhoz, hogy megértse az ember, szükséges, hogy figyelmesen, alaposan átlapozza és elmélyüljön az olvasásába.
Mindenféleképpen abból indultunk ki, hogy ez a könyv csak azoknak a cégvezetőknek szól, akik hajlandók és nyitottak a változásra. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy senkit nem lehet a létrán fellökni, tehát ő maga kell legyen benne a hajlandóság arra, hogy eljött az a pont, ahol igényli a változást vagy a változtatást. Tehát ebből indult ki a könyv, és ezt le is írtuk, hogy aki nem igazán szeretne változtatni, változást bevezetni, annak felesleges is egyszerűen megvásárolni, mert úgyse fog neki egy segítsége lenni. A könyvnek magának az a lényege, hogy legelső és legfontosabb a cégvezetőnek a hozzáállása ahhoz, hogy egyszerűen képesek legyenek, vagy képes legyen a cég egy bármilyen szintű válságból kijönni. Ezért pontosan így raktuk össze a fejezeteket is, a megoldásokat is, hogy kezdtük a cégvezetővel és a cégvezetőnek a hatékonyságával, illetve mindazokkal a területekkel, amelyekre első körben kell fókuszálnia.
Kihangsúlyozzátok azt is, hogy nem a válság jelenti a legnagyobb veszélyt a vállalkozás számára, hanem a bizonytalanság, a szervezetlenség és a vezetői döntések halogatása. Megkérlek, fejtsd ki ezt bővebben, hiszen ez egy lényeges szempont, hogy ne az kezdjen uralkodni, átvenni a fő felfogást a fejekben, hogy a válság jelenti a legnagyobb veszélyt a vállalkozás számára.
Így van, hát ugye azt abban biztosak lehetünk, hogy valamilyen szintű válság van a piacon. Hogy ez most gazdasági vagy társadalmi, azt nem tudnám megfogalmazni, hiszen érződik, tehát szó szerint érződik akár az állami szektorban, akár a magánszektorban, akár hogyha kimegyünk a hétköznapi embereknek a beszéde, közben halljuk, hogy valami van. És igazából maga a cégben is az emberek beszélgetnek, megosszák tapasztalataikat, hétköznapjaikat, és emiatt nézegettük, hogy bizonyos cégek, hogyha megfelelőképpen reagálnak, megfelelőképpen készülnek fel, akár egy válságban levő, vagy egy válság fele közelítő helyzetre, akkor valahogy ők jobban tudnak kijönni ebből. És a könyvben benne szerepel az, hogy maga a válság az egyszerűen ráerősít, olyan, mint hogyha mondjuk olvasnánk egy lapon olvasnánk, és megerősítenénk ilyen markerrel bizonyos mondatokat. Na ugyanígy van a válság is, hogy ahol gond van, ha gond van az ügyfélszerzéssel, akkor az fog nagyon-nagyon-nagyon úgymond válságos lenni a cégen belül. Ha gond van a szervezéssel, akkor az. Hiszen ha megnézzük, akkor bizonyos cégeket akár ez a válsághelyzet pozitívan is tud befolyásolni, azaz lehet, hogy megnő a rendelésük. Na most, hogyha egy ilyen cégnél gond van a kiszállítással, vagy gond van a minőséggel, akkor mindenféleképpen nála is fel fogja ütni a fejét ezeknek a gondoknak a nagysága, vagy egyszerűen még jobban vissza fog csatolódni az, hogy nem volt a szervezés, nem volt megfelelő a kommunikáció bent a cégbe.
A könyv címének második része, második mondata úgy szól, hogy pánik helyett tudatos vezetés. Meglátásod szerint mit feltételez a tudatos vezetés, mi jellemző rá, és hogyan valósítható meg a vállalkozások szintjén a gyakorlatban?
A maga pánik szó az ugye valamilyen szinten, vagy azt jelenti, hogy egy félelem érzése fog el bennünket, vagy ezt látják rajtunk. Na most, ha megnézzük, akkor akár ha egy foci edzőre gondolunk, akár egy túravezetőre, vagy akár ha mondjuk elmegyünk egy múzeumot valamit megnézni, és ott is van az a személy, aki vezeti magát ezt az akciót, akkor neki a hozzáállása, az ő érzései, az nagyban befolyásolják az összes többi emberét. Tehát, hogyha ő stabilitás, nyugalmat mutat, akkor valahogy az emberek bármilyen gond van, akkor legelső az, hogy ránéznek erre a vezetőre. Ránéznek az edzőre, ránéznek a cégvezetőre, ránéznek a túravezetőre, és az ő hozzáállás, az ő arckifejezése, az ő tettei mutatják meg, hogy valamilyen szinten, vagy adják az iramot, hogy ők hogyan kell, vagy hogyan fognak viselkedni. Éppen ezért szoktuk mondani, hogy a cégvezető az, aki diktálja az iramot, és hogyha ő látja, hogy nem pánikol, úgymond, hanem megvannak az eszközei ahhoz, hogy ki tudjon jönni, akkor valahogy ez sugárzódik a cégen belül is.
A műsor támogatója a Marketingiskola.
Keresd meg a véletlenszerűségek nélküli vállalkozók csoportot. VNV.
Ne bízd a véletlenre.
Ma esti gazdasági magazinműsorunk témája pánik helyett tudatos vezetés. Meghívott beszélgetőtársam pedig Suba Loránd közgazdász, szervezetfejlesztési konzultáns és cégvezető, a Híd a válságból pánik helyett tudatos vezetés című könyv társszerzője. Mi a lényege a delegálásnak, miért érdemes ezt megismerni és alkalmazni a cégvezetőknek?
Igazából, hogyha megnézzük, akkor a delegálás az nagyon sok esetben akár félre is értelmezhető, tehát parancsolgatás, vagy utasítgatás, és én úgy gondolom, hogyha egy kicsit ráteszük a hangsúlyt arra, hogy ez miért is van, és miért fontos, akkor jobban meg tudjuk érteni. Tehát maga a delegálás az egyik legfontosabb kulcsa az, hogy először mi magunk tudjuk, hogy mi az, amit akarunk, vagy mi az, amit szeretnénk, hogy annak a dolognak a vége legyen. Mert a leggyakoribb hibái a delegálásnak az egyik, hogyha azt mondja az ember mindenre, hogy gyorsabb, ha én megcsinálom. Akkor a második az, hogy más nem tudja jól megcsinálni, mint én. És a harmadik, hogy én ezt nem bízhatom senkire. Most mindig lehetnek ennek a három dolognak lehet valósága, tehát egy valóság alapja, viszont ha ezt a három dolgon nem megyünk túl, akkor nem igazán tudjuk leszervezni, és nem igazán tudunk eredményesek lenni. Éppen ezért a delegálásnak nem az a célja, hogy ne dolgozzunk annyit, hanem egyszerűen azért delegáljunk, hogy utasításként, megoldásként, megoldást elvárva tudjuk a kollégákat egy irányba helyezni. Éppen ezért a könyvben le is írtam, hogy a megfigyeléseink alapján mi az a pár lépés, amikor jól tudunk figyelni, és megfelelőképpen tudunk delegálni. Úgyhogy le is van a könyvben írva, hogy hogyan csináljuk a jó vezetők ezt a delegálást.
Ugyanakkor, hogyha a feladatokat a cégvezető, igazgató leosztja, különböző feladatköröket kitűzés megosztja a munkatársakkal, a beosztottakkal, akkor ezeket könnyebben nyomon tudja követni, átlátni és ellenőrizni.
Abszolút így van. Ha megnézzük a delegál, maga az a szó, hogy delegál, ugye ha megnézzük, én szeretem megnézni a szavaknak a jelentését, ez a latin delegare szóból származik, és de az azt jelenti, hogy át tovább, a legare, meg megbízni, kiküldeni. És igazából ennek az ókori Rómában nevezték azokat a személyeket, akik valamilyen szinten hivatalos ügyben küldték el őket egy képviseletre, vagy egy feladat végrehajtására, és igazából innen származik is az a szó legátus, ami valamilyen szinten követett, vagy megbízott képviselőt jelent. Tehát a delegálás eredetileg is azt jelentette, hogy valakit felhatalmazunk arra, hogy a nevünkben eljárjon, és egy feladatot elvégezzen, és végrehajtson. És úgy, ahogy te is mondtad, ez valamilyen szinten akár egy utánkövetéssel is jár, hiszen nagyon fontos, itt meg is osztok pár gondolatot, hogy először is fontos az, hogy mindenféleképpen írásban legyen, tehát ez akár papíron, vagy akár e-mailben van valamilyen formában, Fontos beletegyük azt, hogy mi az az eredmény, amit el szeretnénk várni, ez minél inkább egyértelmű kell legyen, és mindig fontos, hogy rendeljünk hozzá határidőt, és minden feladatnak legyen valamilyen szintű felelőse, és meg kell nézzük, mi mint vezetők, hogy ahhoz, hogy ez létrejöjjön, amit mi elterveztünk, hogy létre kell jöjjön, megvannak-e a szükséges feltételek, információ, eszköz, erőforrás, és csak innen kezdődhet az, hogy kövessük ennek a dolognak a teljesítését, és mindenféleképpen majd a végén várjuk el azt, hogy jöjjön egy visszajelzés, hogy tudja mind a két fél, hogy az a dolog az megvan, készen van, és lehet a következőre koncentrálni.
Hogyan és miben látod a csapatépítés fontosságát, a munkatársak közötti összhang megtalálását, az eredményes és hatékony együttműködést a szervezeten belül?
Talán azt tudom mondani, hogy az ember az társas lény, és akár úgy, ahogy a család felépül, úgy, ahogy egy csoport felépül, úgy épül fel egy cég is, és mi több mint 700 céggel dolgozunk Erdély szinten, és mindenhol azt látom, hogy egy jó vezető, az egy nagyon jó csapatépítő is kell legyen. És úgy, ahogy a sakkban minden bábunak megvan az, hogy ő miben jó, vagy merre szabad mozogjon, úgy ugyanúgy a csapatban is a cégvezetőnek rá kell jönnie, hogy melyik játékos melyik pályán tud jól mozogni, melyik az, amelyik akár tudja helyettesíteni a másikat, vagy ki az, aki abszolút nem tudja helyettesíteni, és akkor koncentráljunk az ő erősségére. A csapatépítés az úgy látom én, hogy egy kulcsa az erdélyi vállalkozásoknak, főleg azért, mert rengeteg felmérést végzünk. Ugye nézegettünk amerikai cégeket, akár magyarországi cégeket, romániai cégeket, és azt tapasztaltuk, hogy szinte egyik régióban sem ekkora a család iránti kötelezettség, vagy a család iránti elhivatottság, mint itt Erdélyben, és főleg itt a magyaroknál. Éppen ezért a cégeken belül is valamilyen szinten a munkatársak úgy tekintik ezt a csoportot, mint egy család. Tehát, hogy mehetünk jobbra-balra, szinte sehol nem látunk ennyire összetartó közösségeket, mint itt Erdélyben, amit tapasztaltunk. És ezért nagyon fontos, hogy a cégvezető megteremtse azt a családias hangulatot, és mindenkinek megtalálja megfelelő feladatokat, mert így tudnak igazából gördülékenyen, egymásra figyelve, eredményes munkát és több elégedett ügyfelet úgymond létrehozni.
Miért érdemes kihangsúlyozni a vezetői felelősséget, miben áll ez, mire terjed ki, és milyen hatással lesz a vállalkozások működésének egészére nézve?
Nagyon jó a kérdés. Most képzeljük el azt, Géza, hogy Marosvásárhelyre megérkezik Európa 4 legjobb hegedű művésze, és mind a 4 mondjuk profi a maga módján, többszörös Európa bajnokok, vagy világbajnokok, és mind a 4 nagyon-nagyon jól tud a maga módján, a maga stílusában játszani. Én garantálom, hogyha elmennénk ennek a 4 embernek a koncertjére, és ha egyszerre elkezdenének ők játszani, akkor valamilyen szinten észrevennénk, hogy valami csak nem jó. Szerre külön-külön mindenik maga módján profi. Ezért kell egy karmester, ezért kell egy vezető, hogy ő tudja irányítani, hogy ki mennyire, mikor, úgy, ahogy egy autó sofőr is játszik azzal, hogy akkor most gáz, most fék, most lelassítunk, felgyorsítunk. Ugyanúgy kell a cégvezető is valamilyen szinten szépen karmesterként felelősséget vállaljon és irányítsa a megfelelő mederben a cégnek a haladását.
Kérlek, emeld ki, hogy mire is terjed ki a vezetői felelősség tulajdonképpen?
Hát első körben én úgy gondolom, hogy a vezetői felelősség az először is a saját feladataink, a saját munkakörünknek a hatékony munkavégzésével kezdődik, tehát hogy mi jól kell mindenféleképpen beosszuk az időnket, már az is egy felelősség, hogyha jól osszuk be az időnket. És a következő az az, hogy még egyszer vissza tudok térni arra, hogy a maga a szervezés, hiszen ha megnézzük, akkor szervezés és tervezés, ezt még hozzátenném. Tehát ez a két dolog, ami valójában a felelősség kell itt legyen, hogy legyen egy megfelelő stratégia, ami úgymond a tervezés, és a kivitelezés az a maga a szervezés. Úgyhogy én igazából ezt látnám, a valódi felelősségvállalás az az, hogy tervezünk és szervezünk a cél érdekében.
Hogyan határoznád meg, és miként jellemeznéd az önműködő szervezeteket, és itt különösen az önműködő kifejezést emelném ki?
Nagyon sokszor félreértődik ez a kérdés, és nagyon, nagyon szépen köszönöm, Géza, hogy feltetted, hiszen te is látod azt gazdasági szakértőként. Itt gondolom, itt másnál is akár találkoztál az évek során, akik itt ültek most az én helyemen, hogy a maga az, hogy az önműködés az nem azt jelenti, hogy sok esetben nincs ott a cégvezető, vagy sok esetben teljesen hiányzik. Az önműködő cég az valamilyen szinten azt jelenti, hogy felügyeljük és megvannak az eszközeink ennek a cégnek, vagy ennek a tevékenységnek a kontrollálására. Ugye, ha megnézzük, a kontroll szó, az nagyon sok esetben nem csak a magát a kijavítást jelenti, vagy az ellenőrzést. A kontroll szó az egyszerűen azt jelenti, hogy elérjük, hogy a dolgokat képesek legyünk elindítani, képesek legyünk megváltoztatni, és amikor úgy döntünk, akkor képesek legyünk megállítani. Valamilyen szinten a kontroll az egy hozzáértő irányítás, egy folyamat, egy eseménysor, egy mozgás, vagy valaminek a kormányzása jó megfigyelésen és megfelelő haladási irányt követve. Úgyhogy az önműködés az valamilyen szinten, én azt tudnám mondani, hogy mindenki a megfelelő helyen, a megfelelő időben, egymást segítve, a stafétát egymásnak átadva, viszont ha megnézem a legjobb cégeket is, egyik se tud működni, hogyha nincsen rajta figyelem, és nincsen rajta irányítás.
Megkérlek, magyarázd el, és néhány gyakorlati példán keresztül mutasd be, hogyan tud egy vállalkozó nem csak túlélni, hanem fejlődni is a nehezebb gazdasági időszakokban?
Hát az egyik legfontosabb, hogy vegyen egy fehér lapot, és egy nyugodtabb pillanatában írja le az összes olyan elmaradt feladatot, olyan elmaradt úgymond tevékenységeket, amelyeket már el kellett volna rég végezzen, de még nem végzett el. Tehát ez lenne a legfontosabb. Először ő kategorizálja, írja össze egy sima fehér A4-es papírra, hogy mi az, amivel el van maradva. Először csak vegye, írja. Miután ezek megvannak, utána vegye sorban az, hogy mi mennyire fontos, és kezdjen el ebben a sorrendben minél több dolgot megoldani. Lehet, csak el kell küldeni egy e-mailt, vagy nem küldötte valahol árajánlatot. Mert amíg ezek a dolgok nála, mint egy számítógép, mint programok el vannak indítva, addig nem igazán tud foglalkozni a jövővel. Tehát én javaslom, egy napot foglalkozzon azzal minimum, hogy zárja le a múltat, majd utána kezdjen el jelenbe jönni, szó szerint, a feladataival, és kezdje el azokat a tevékenységeket, amelyek jelen pillanatban is jól mennek. Menjen ki, nézze meg, hogy a legtöbb jó ügyfél mi az, ami miatt vásárol tőle. Kérdezze meg, hogy mi az, ami miatt vásárol. Majd, hogyha jó ügyfeleken végig ment, végig beszélte velük, hogy mi az, ami mennyire várható, vagy milyen mennyiségben várhatók rendelések, utána kezdjen el egy picit foglalkozni azzal, hogy miért mondtak le az utóbbi időben ügyfelek rendeléseket, és kezdjen el a régi leszakadt, és most ezt idézőjelben mondom, leszakadt ügyfelekkel foglalkozni, és utána ő, vagy valaki, értékesítő vagy ügynök, ahogy mi itt szoktuk mondani Erdélyben, kezdjen el foglalkozni az új ügyfeleknek a szerzésével. Erre az egyik, nem tudnék most azt mondani, hogy bevált módszer, hiszen a cégvezető kell lássa, hogy az ő területén mi az, ami működik, tehát hogyan tud új ügyfeleket szerezni.
És akkor itt egészíteném ki, és hangsúlyoznám ki a mondani valódat azzal, hogy tulajdonképpen egy cég igazi vagyonát, egy cég igazi, mondjuk úgy, hogy gazdagságát, nem az ingatlanok, nem az eszközök, nem a számítógépek, a berendezések képezik, hanem elsősorban az ügyfelek, akiket a cég igyekszik megbízhatóan, pontosan és elégedettségi szintjükön megfelelően kiszolgálni, és másodszorban pedig az elégedett munkatársak, akikre a cégvezető, cégvezetés állandóan odafigyel, meghallgatja elvárásaikat, igényeiket, és igyekszik olyan munkakörülményeket teremteni, amelyek között a munkatársak jól érzik magukat, és növelhetik állandóan teljesítményüket.
Így van, így van. Köszönöm szépen az összefoglalást.
A könyv hátlapján azt írjátok, hogy tulajdonképpen a bizonytalanság mindenhol ott van a cégekben, a piacokon, a fejekben. Sok cégvezető reggeltől estig dolgozik úgy, hogy közben nincs szabad ideje és nincs nyugalma. Az állandó időhiány és a folyamatos elhavazás mellett a profit is egyre inkább csökken. És ez a könyv azoknak szól, akik nem akarnak sodródni, akik több sikert, több profitot és egy működő, átlátható céget akarnak, akik jó munkatársakkal szeretnének dolgozni, nem állandó tűzoltásban élni, mert a probléma legtöbbször nem a piac, hanem a szervezetlenség, a hiányzó irányítás és a kommunikáció.
Így van, így van. Ténylegesen a könyvnek a célja az volt, hogy segítsük az erdélyi cégeket abban, hogy a cégvezető szabadabb tudjon lenni, jobban tudjon figyelni, jobban tudjon fókuszálni arra, ami neki jelen pillanatban fontos. Lehet ez termékfejlesztés, lehet az, hogy éppen elmenjen egy hosszabb nyaralásra, vagy bármi, de hogy őt tudjuk segíteni. Majd megyünk lefele, hogy tudjuk segíteni a középvezetőit, mert ezek a személyek is fontos szerepe magának a cégnek, majd egyszerűen az összes munkatársat, hogy jobb döntéseket tudjanak hozni, nagyobb felelősséget tudjanak vállalni, és valamilyen szinten örüljenek a családias és hangulatnak, és érezzék magukat biztonságban a cégen belül.
Ezt szépen összefoglaltad pontokba, lényegre törően. Van még szűk 2 percünk. Megkérlek szépen, hogy mondd el, mit ajánlanál te, mint cégvezető, konzultáns, szervezet fejlesztő, azoknak a fiatal erdélyi pályakezdőknek, akik vállalkozás alapításban gondolkoznak, és a jövendő fiatal vállalkozói cégvezetői lennének?
Hát köszönöm szépen a kérdést. Nem biztos, hogy népszerű lesz, amit most mondok, hiszen én azt látom, hogy van egy képlet, vagy akár van egy recept, ami fontos a sikerhez, és ha ezt most receptként nézzük, vagy akár képletként, a képletből, a receptből nem lehet kihagyni a kitartó és tudatos munkát. Tehát, hogyha valaki céget szeretne, valamilyen terméket, vagy bármit, akkor először menjen és dolgozzon abban azon a területen, és legyen a legsikeresebb munkatárs, legyen a legeredményesebb, és utána kezdjen el tanulni szervezést, kommunikációt, és hogyha ezeket oda teszi, ezek nagyon egyszerű 2 dolgot, akkor nincs az, hogy ne tudjon sikeres lenni. Kitartó és tudatos munka nélkül én nem igazán látom, hogy lehetne eredményes. Ha most van valami pályázat, vagy valami, az valameddig tud menni. A kérdés az, hogy a pályázat után meg tudja-e tartani azt a lendületet, és képes lesz-e, miután úgymond a töltés elfogy, képes lesz-e tovább csinálni, úgyhogy én ezt tudnám javasolni.
Jó, eddig tartott akkor gazdasági magazinműsorunk, még lett volna mondani valónk, de azt majd egy következő műsor alkalmával fogjuk kifejteni. Én köszönöm szépen Suba Lóránt közgazdásznak, szervezetfejlesztési konzultásnak és cégvezetőnek, az újonnan megjelent Híd a válságból, Pánik helyett tudatos vezetés című könyv társszerzőjének, hogy ma este a vendégem volt, elbeszélgetett velem, a hallgatókkal. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak pedig köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Suba Lóránd és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro